26. fejezet. Kátó a kocsmától nem messze elvált, Laekusztól átadva neki egy maréknyi bronzérmét. Vegye rajta bort, aztán menj haza, mosolygott Kátó. Igazán kiérdemelted.
Kiérdemültem. Ha szükségem is van rá, azok után, hogy ilyen alattomba gyűjtünk vissza. Tán sikerül annyit innom, hogy elfelejtsem ezt a bűzt.
Az ujjai közé fogva elhúzta a bőrétől a tunikáját, és vonakodva megszimatolta.
Ha nem inném, hogy a feleségem be fog engedni a házunkba.
Kátó megveregette a banda vezér hátát, és elindult a hadikikötő felé. Az utcák szélén lépkedett, figyelve nem követik-e. Miközben óvatosan járta Ravenna utcáit, próbálta átgondolni, miféle összeesküvésbe keveredett. A gyanújának, miszerint Andó Barbusnak valami köze lehet a kalózokhoz, nyilvánvalóan van valamennyi alapja. Lenne értelme a dolognak. A pénz, amit a kalózoknak adott hírekért cserébe kap, jó mellékjövedelem lehet bármelyik kereskedőnek. De mégis milyen kapcsolatban áll Andó Barbus Rufus Pollóval? Annyi bizonyos, hogy nem csupán vendég volt a házában. Máskülönben miért küldte volna Kátó nyomába az embereit? Csak el akarta ijeszteni, vagy végleg el akarta tüntetni. Kátó könnyen el tudta képzelni. Egy gyors tördöf és egy mocskos sikátorban, hogy véget vessenek a nyomozásnak. Mindez azt sugallta, hogy Pollo összejátszik Andó Barbusszal. Csak hogy ennek így semmi értelme. Mit nyerne Pollo azzal, ha a kalózok tönkre tennék a ravennai kereskedelmet, hagyonának forrását? Ráadásul a tanácsnok arra készül, hogy a kalózok jelentette veszély miatt elhagyja a kikötővárost. Ha segítene Tele Makkusznak, azzal többet veszítene, mint nyerne. De ha Andó Barbus és Pollo nem Tele Makkusznak dolgoznak, akkor mégis kinek? A felszabadítóknak?
Kátó megállt az egyik sarkon, megdörzsölte a szemét. Az elmúlt néhány napban csak pár órát aludt, ezért rettenetesen fájt a feje. Ami még rosszabb volt, hogy az elméje ködössé vált a fáradtságtól, és csak nagyon nehezen tudott erre a zűrzavaros helyzetre összpontosítani. Amikor ismét kinyitotta a szemét és a tenger felé pillantott, észrevette a hajnal első halvány fényét a háztetők fölött. Az égbolt tiszta volt, jó időt ígérve a hajózáshoz. A Biremiszek kis flottája már bizonyára indulásra készen áll. Kátó ellökte magát a faltól és tovább sietett. Mire a hadi kikötőhöz ért, a nap már a láthatár fölé emelkedett, vakító, aranyszínű fénye átragyogott a prefektus irodájának ablakain, kusza körvonalakat rajzolva a szemközti falra. Kátó hunyorogva nézett le a kikötőre. A lehorgonyzott Biremiszek fedélzetein emberek aludtak. A rakpart mellett egyedül a spártai állt, Pallója csak arra várt, hogy Kátó felmenjen a fedélzetre és átvegye a parancsnokságot. De előtte volt még valami, amit el kellett intézni. Miután gyorsan visszatért a szállására és egyenruhát öltött, a főparancsnokság épülete felé vette az irányt. Az ügyintézők számára fenntartott szárnyba belépve a legközelebbi írnok felé intett.
Gyere ide, Postumus! Hozz egy táblát is!
Igenis, uram!
Elnézést, uram, egy pillanatra!
Mi az?
Néhány tiszt érdeklődött utánad az éjjel.
Mit mondtál nekik?
Semmit, uram, csak amire te utasítottál.
A szállásodon vagy, és nem akarod, hogy bármiféle ügyben zavarjanak.
Jól van. Ez minden, amit tudniuk kell. Most pedig kezdjünk hozzá.
Miután az írnok leült a prefektus asztala melletti székre, Kátó diktálni kezdte a parancsokat.
1. Azonnali hatállyal letartóztatási parancsot kell kiadni az Andó Barbus néven ismert kereskedő ellen. Lehetséges tartózkodási helye Rufus Pollo háza, amit ezért megfigyelés alatt kell tartani. Andó Barbust elfogása után a prefektus és a flotta visszatértéig elkülönítve kell őrizetben tartani. Senki sem látogathatja meg, és senkivel sem beszélhet. 2. Rufus Pollót megfigyelés alatt kell tartani. Tudni akarom, kik látogatják a házát, merre jár és kivel beszél. Mindezen értesüléseket napra készen kell tartani, hogy visszatértemkor azonnal elolvashassam.
Kátó felpillantott, látta a döbbenetet az írnok arcán.
Valami baj van?
Postumus összeszorította a száját.
Nos, uram, Rufus Pollo? Ő Ravenna leggazdagabb és leghatalmasabb embere. Még Rómában is van befolyása.
Ha megtudja, hogy kémkedünk utána?
Úgy gondoskodjatok róla, hogy ne tudja meg.
Használjátok a legjobb embereket.
Még egy ekkora városban is bizonyára akadnak besúgók.
Igen, uram.
Kátó megbízhatatlanság jeleit keresve az írnok arcát nézte.
Lehet, hogy a várost behálózó összeesküvés már a hadikikötőbe is elért.
Hirtelen nagyon dühös lett magára.
Már mindenhol ellenségeket lát.
De lehet, hogy jól is teszi.
Ez a legbiztonságosabb dolog, amit tehet.
Hamarosan el kell hagynia a kikötőt, ezért biztosítania kell, hogy csapdába csalják az árulókat, mielőtt a flotta elbánik a kalózokkal. Meg kell bíznia a császár szolgáinak hűségében, mert nem akadt más, akire számíthatna.
Közelebb hajolt Postumushoz és az írnok ölében nyugtatott tábla felé intett.
A városban valakik a kalózoknak kémkednek, és minden mozdulatunkról beszámolnak nekik. Ez már is több száz emberi életbe és számos hajóba került. Azt akarom, hogy ezek az illetők kézre kerüljenek és megbűnhődjenek. De ha megtudom, hogy valaki figyelmeztette őket, gondoskodom, hogy mindenki, aki ezért felelős, az életével fizessen. Érthető? Ezt az egész ügyet titokban kell tartani. Csak azoknak beszélj róla, akiknek feltétlenül szükséges, és csupán annyit mondj, amennyit tudniuk kell.
Rád bízom az ügyet, Postumus. Ne okozz csalódást.
Igenis, uram. De még valami?
Nincs más.
Rendben van, uram, bolintott Postumus. Megkérdezhetem, milyen felhatalmazással cselekedhetek, ha mindezen utasítások végrehajtása közben gondom adódna a parancsnokként hátrahagyott tisztel?
Várj!
Kátó elővett egy üres viasz táblát, gyorsan írt egy feljegyzést, amelyben megerősítette az írnoknak adott parancsokat. Miután végzett, észrevette a prefektus pecsét dobozát az asztal szélén. Közelebb húzta a tikva dobozt, majd a fedelét felnyitva elővette a ravennai flotta parancsnokának pecsétjét, amit határozottan belenyomott a viaszba. Aztán ellenőrizte, hogy a lenyomat jól látszik-e, és az asztalon át oda csúsztatta a táblát Postumusnak.
Tessék! Még Vitellius vissza nem tér, a te szavad lesz a döntő az ügyben. De ezt csak akkor használd, ha a centurió netán olyan parancsokat adna, ami veszélyeztetheti a nyomozást.
Értettem, uram.
Kátó szalutált, és az írnok pedig megfordult és távozott az irodából. Az ifjú centurió az asztalt bámulva a két feladata között örlődött. Mindennél jobban meg akarta találni azokat, akik elárulták a honfitársaikat. Úgy vélte, nincs nagyobb hitványság annál, ha valaki a kapzsiságát a birodalom és annak lakóinak érdekei elé helyezi. Aljas árulásukért az életükkel fognak fizetni. De most nem tehetett többet ez ügyben. Több száz mérföldnyire Illíriában a bajtársainak nagy szükségük van az erősítésre, hogy helyre billentsék a Telemachusszal és embereivel szembeni erőegyensúlyt. Lehet, hogy most is támadás alatt állnak, sőt, talán már le is győzték őket. A keze ökölbe szorult a gondolatra. Szóstobaság. Vagy még annál is rosszabb. Gyerekes félelem. A kalózok az árulásnak hála az első alkalommal előnyben voltak. De legközelebb a római hadi hajókat már nem fogja akadályozni a felszerelés és az ellátmány súlya, ráadásul többen is lesznek. A kalózok valószínűleg nem fognak túlélni egy második szemtől szembeni összecsapást. Ennyire még Vitellius sem tolhatja el a dolgokat. Megpróbálta felidézni a Telemachusszal történt a találkozását.
A kalóz vezér higgadtnak és összeszedettnek, gyakorlatiasnak és könyörtelennek tűnt.
Bizonyára nem kezdene olyan csatába, amit nem tud megnyerni.
Sokkal valószínűbb, hogy a lassú felőrlés taktikáját alkalmazza, lecsap a magányos római gyűjtögető csapatokra és járőrhajókra, apránként felmorzsolva a flottát, amíg végül be kell fejezni a hadjáratot. Vagy amíg a rómaiak olyannyira legyengülnek, hogy a kalózok megkockáztathatnak egy végső, elsöprő erejű támadást. A becsvágyó Vitellius és a ravasz alattomos Telemachus közé kerülve a ravennai flotta katonáinak nem voltak túl jók a kilátásaik.
Kátó elkeseredetten az asztalra csapott, majd felállt a székéből és az irodából kisétálva maga mögött hagyta a főparancsnokság épületét. A gyakorló téren túl, a rakpart mellett a spártai már készen állt, hogy kihajózzon. A palló mellett őrködő tengerész gyalogos dárdáját a földre támasztva vigyázva vágta magát a centúrió közelettére. Amint léptei a fedélzett deszkáin koppantak, Kátó oda kiáltott a Triararkusznak. Induljunk! Méghozzá azonnal! Kátó a tathoz sétált, odaállt a kormányos mellé, miközben a matrózok felhúzták a pallot, és kikötötték a hajóköteleket. Néhányan felemeltek egy jókora rudat, és ellőgték az orrot a mólótól, majd a korlát mellett lassan végig haladva az egész hajót távolabb lögdösték, még a rés végül elég nagy lett, hogy előtolhassák az evezőket. A Pausarius lassú ritmust kezdett diktálni, az evezők belemerültek a vízbe, felkavarva annak felszínét, a spártai pedig előre lendült a hadikikötő bejárata és a flotta többi hajója felé. Ezt látva a biremiszek triararkuszai is parancsokat kiáltottak, hogy húzzák fel a horgonyokat és induljanak útnak, elfoglalva helyüket a spártai mögött. A flotta kihajózott a fő kikötőbe. A néhány korán kelő város lakó a rakpartról és a kikötő védművei mögött összezsúfolódott kereskedelmi hajók fedélzetéről nézte őket. Kátó a Triremis tatján állva végig pillantott a raktárak tömegén és a város vörös cserepes házainak kuszaságán. Már is olyan távolságra jártak, hogy az épületek játékoknak tűntek. A spártai a nyílt tengerre érve egyenesen a láthatár fölött ragyogó napkorong felé indult. A hullámok felemelték az orrot, Kátó pedig érezte az arcán a könnyű szelet. Amint eltávolodtak a parttól, a Triararkusz parancsot adott, hogy húzzák be az evezőket és engedjék le a fővitorlát. Kátó egy pillanatra behunyta, majd kinyitotta a szemeit. Aztán ismét behunyta és átadta magát a pihenés utáni kellemes vágyódásnak. Hirtelen megtántorodott és épp időben nyitotta ki a szemét, hogy megkapaszkodjon és ne terüljön el a fedélzeten.
Jól vagy, uram!
Kátó a kormányosra pillantott. Jól vagyok, csak elfáradtam. Azt hiszem, leülök egy kicsit. Letelepedett a fedélzetre, a hajó oldalnak támasztotta a hátát. Egy órányi pihenés. Ez minden. Csak egy óra, mondta magának határozottan. Néhány pillanattal később a feje előre billent, álla pedig megpihent a köpenyeredői között. Egyenletesen lélegzett, észre sem véve a fedélzet mozgását és a legénység nyüzsgését, ahogy felkészítették a spártait az egész napi vitorlázásra. A kormányos az ifjú centúrióra nézve elmosolyodott és megrázta a fejét, majd ismét a feladatára összpontosított, hogy a hajót Illíria távoli partja felé irányítsa.